írva találjuk a példabeszédek könyve 30. részének a 7-től 9-ig terjedő verseiben. Istenek szent ígéjét a példabeszédek könyvéből a 30. rész 7-től 9-ig terjedő verseiből olvasom. Kérlek, hallgassátok figyelemmel és lelki alázattal. Kettőt kérek tőled, ne tartsd meg tőlem, mielőtt meghalnék. A hiába valóságot és a hazugságot messze távoztass tőlem, szegénységet vagy gazdagságot ne adj nékem, táplálj engem hozzám illő eledellel. Hogy megelégedvén meg ne tagadjalak, s azt ne mondjam, kicsoda az Úr, se pedig megszegényedvén ne lopjak, és gonoszul ne éljek az én Istenem nevével. Eddig Istennek írott igéje. Szeretett testvéreim, aki olvassa a példabeszédek könyveit a Szentírásból, és erre alkalmuk volt azoknak, akik a református bibliaolvasó kalauz szerint olvassák naponta Isten Ó és Új Szövetségi ige részeit, hiszen az elmúlt hetekben a példabeszédek könyvét olvashattuk. Nos, aki olvassa a példabeszédek könyvét, annyi életbölcsességgel találkozik ebben a szentírási könyvben, ami akár az istenes élet kézikönyve is lehetne, hogy milyen bölcsességek vannak, amivel az ember boldogabban tudná élni a hétköznapjait. És aztán, ahogy közeledünk a könyv vége felé, a két utolsó fejezetben a szentíró, illetve a szerkesztők, akik összegyűjtötték ezt a nagy gyűjteményt, két személyhez kötődő beszédet illesztettek a szentírásba, és ezeknek egyikéből hallottatok ma egy rövid részletet Ágúrnak a beszédeiből, illetve Ágúrnak az imádságát hallhattátok, testvéreim, mély-mély bölcsességben, amelyről szeretnék ma közöttetek bizonyságot tenni. Ágúr erről a szeméről sehol nem tesz említést, máshol a Szentírás. Íráskutatók utána eredtek, hogy honnan eredhet, ki lehetett ő, igazából semmit nem lehet kideríteni róla. Annyi van, hogy azt mondják, hogy a másolások során, esetlegesen a szentíratok kézzel másolása során az eredeti héber szövegbe belecsúszhatott egy másolási hiba, egy jód elmaradt, ez egy aprócska írásjel, akik ismerik a hébert, néhányan vannak itt közöttünk, azok tudják, hogy a legkisebb írásjelek egyike a héberben. Ez elmaradhatott, és ennek a következtében egy másik fajta értelmezést kapott ez a név. Nem másról van szó itten, mint egy arab törzsről, Izmaelnek a leszármazottjai között volt egy olyan arab törzs, amelynek a neve hasonlít, és elképzelhető az, hogy ennek az arab törzsnek a bölcsesség mondásából, vagy bölcsesség töredékéből vették át, és illesztették ide a Szentírásba ezt a részt. Nos, testvéreim, hát ez az egyetlen, hogy így mondjam, írástudók által képviselt magyarázat, és amennyiben ennek hitelt adunk, Istennek ennél nagyobb a hatalma, de hát ne zárjuk ki ennek a lehetőségét sem, de amennyiben ez igaz, egy nagyon izgalmas probléma kerül elénk, mielőtt egyáltalán az igére térnénk a Szentírással kapcsolatban, és pedig ez az izgalmas üzenet az, hogy az Isten népe lehet elég erős ahhoz, hogy a környezetében lévő pogány népek bölcsességéből tanuljon. Azokat úgy lássa, és úgy figyelje az önmaga életét, azt is mondhatnám, hogy úgy reflektáljon, hogy ami bölcsesség kint a világban, hiszen az Isten sokkal nagyobb, mint aki önmagát a Szentírásban kijelentette, konfirmálók szokták találni, hogy Isten nem csak a különös kijelentésben, hanem az általános kijelentésben is ott van, a világegyetemben, a természetben, a történelemben, a lelkiismeretben. Tehát Isten sokkal nagyobb annál, mint hogy bele lehessen őt szorítani egy könyvbe. Nos, ez az Isten igazságmorzsákat hullat el a pogány népek számára is, És nem kellettől visszariadni, amikor az Isten népe találkozik ezekkel az igazságokkal, szinte a relevancia erejével hat rá, és ez egy kicsit el is éri a mi életünket, testvéreim, hiszen Isten gyermekeiként azért mi találkozunk a világban olyan dolgokkal, amelyek a Szentírás üzenetéből nem fejthetők ki, de amelyekkel mégis szembesülünk a mindennapokban. Nem is beszélek arról, amit mi modernitásnak nevezünk. Az eszközökkel való körülvett életünkben mégiscsak emberként szembesülünk azzal, ami a külső világban jelen van. És ha ebben a világban vannak olyan bölcsességek, amelyek hasznosíthatók az Isten gyermekei számára, akkor nem kell félni ezeket bevenni, természetesen anélkül, hogy az Istenhez való örök viszont és igazságot, teljes igazság igényt az ember egyetlen pillanatra is feladná. Ugye a nagy veszély pontosan abban van, hogy az Isten népe úgy vette át, és ezt az Ószövetségben is olvassuk, meg az Új Szövetségben is, meg a tegnap, akik a gyülekezeti kiránduláson ott voltak a Rádai Biblia Múzeumban, tárgyi emlékeit is láthatták ennek, és gyönyörűen megrázó volt, hogy az Isten népe nem az Istent őrizte meg és vette át a világ bölcsességét, nem volt elég erős a hitében erre nézve, hanem úgy próbálta a világban otthon lenni, hogy feladta önmagát. Hát ezt éljük a mai időben, testvéreim, az európai kereszténységben. Úgy akart modern lenni az európai kereszténység, hogy feladta az Isten radikalitását, feladta a Krisztus hitét. A humanitás kell, nem Krisztus hit. Márpedig a Szentírás másról beszél. És gyönyörűséges az, hogy az Isten népe, amikor elég erős a hitében, és ezt olvassuk itten, akkor nem fél egy ágúr beszédet bevenni a példabeszédek könyvébe, hiszen ha elolvassa valaki ennek a 30. fejezetnek az első 9 versét, olyan gyönyörű igazságok vannak benne, szándékosan nem olvastam fel, testvéreim, hogy aki még kíváncsi marad az ige hirdetés, vagy az Isten tisztelet után is, üsse fel otthon a Szentírást, és olvassa el, mert érdemes ezt a 9 verset elolvasni. Gyönyörűséges, az emberi lét mélyéről és értelméről beszél. Az evangélium igénye, testvéreim, az nem a társadalmi változtatás, hanem az evangélium igénye, az Krisztus igénye az ember. A kereszténység nem azért van jelen, hogy megváltoztassa a társadalmat. A Krisztus üzenete azért van jelen, hogy megváltoztassa az embert. A bűnösből megigazult legyen, Isten szerinti megigazult. Mert a természetét senki nem fogja levetni. De a természetét Jézus Krisztusban mindenki képes kordában tartani. Csak aki eddig káromló szavakat mondott ki, az megtanul áldó szavakat kimondani. Aki eddig istentagadó volt, az megtanulja Istent áldani. Aki eddig a saját szemével nézte az embertársát, az megtanulja Krisztus szemével nézni az embertársát. A kereszténység jelenléte nem azért, hogy felforgassa a társadalmat, nem is így indult. Hanem az volt az igény, hogy Krisztus igazsága eljusson a szívekhez, hogy minden ember megtérjen, mert az Isten számára minden egyes ember érték. És ez az igény, amely ma is megjelenik, ez a megváltott élet, aztán átlendül abba, hogy a maga lenyomatát rajta hagyja kisebb vagy nagyobb közösségnek. De addig, ameddig nincs megtért élet, testvéreim, addig, ameddig valakinek az életében hívőnek lenni, vagy kereszténynek lenni, azt jelenti, hogy folyamatosan megfelelési kényszerben élek a világgal szemben, meg ha elmegyek egy egyházi közösségbe, akkor azzal szemben, mint a két életet élne az ember, ez nem hiteles. Egyetlen hitelesség van, az Isten előtt igaznak lenni, ez a keresztény ember vágya. És ebből fakad aztán egy olyan élet, amely hűséges, hitvalló, helytálló, ha szükséges, megszólal, de olykor bölcs hallgatni is. De ez azért van, mert Krisztus megérintette. És nem azért, mert külső elvárás. Ágúr beszéde, az a felismerés, hogy elfáradt az ő életében. És hogy semmit nem ér az, ami körülveszi őt a lét értelmére nézve. Dolgozott, egész életében elfáradt, és értelmetlenné váltak körülötte az élet dolgai. Ez egy élethelyzet. És nem érti az életében fontos dolgokat. Hogy mi lenne, ami fontos, ama sok dologból, ami körülveszi őt. És ebben fárad el. Na, ez van benne, amire utaltam a fejezet elején. És eljut egészen addig, hogy egyetlen biztos dolog van a világban, az 5. versben olvassuk, az Istennek teljes beszéde igen tiszta, és pajzs az ahhoz folyamodóknak. Ez az egyetlen igazság marad az ő számára. Az Istennek beszéde teljesen tiszta, és menedék az ő hozzá menők számára. Valaki eljut a saját korlátainak a felismeréséig. Éltem, élek, és mégis körülvesznek olyan dolgok, aminek nem látom az értelmét. De van egy valami, amit biztosan tudom, hogy az Isten beszéde az teljesen tiszta. Ezért ne tégy hozzá az ő beszédéhez, olvassuk a 6. versnek az elején. Sok érdekes dolog van a világban. És ezek egy részét ismerjük is, és ugye az a közfelfogás él, hogy minél több ismeretet begyűjt az ember, ma már elég könnyű a világhálón elérni, hogy annak mi az igazság tartalma, ezt nem szokták leellenőrizni, de ugye minél több ismeretet begyűjt az ember, annál boldogabb lesz. Aztán egyszer csak eljut az ember addig a felismerésig, hogy körül vagyunk véve ismeretekkel, tudományos elméletekkel, meg nem tudom mivel, csak az életem itt van, anélkül, hogy érteném a körülöttem lévő dolgokat. A 20. századra eljutott az ember oda tudománnyal és mindenfajta bölcsességgel körülvéve, hogy hiába tudunk annyi mindent, mégis magunkra maradtunk. A 21. század elejére magányosodott el az ember a nagy tudományos vívmányok közepette. Még a 19. századnak volt egy töltete. Majd a tudomány megold mindent, hát emlékszünk, még van itt egy olyan nemzedék, aki emlékszik, hogy ebben az országban is, de világszerte bejelentették, hogy megszűntek nagy betegségek. Például a TBC. Bejelentették, az megszűnt. Nincs. Aztán kiderül, hogy van. Most olvassuk, hogy jön vissza a középkori fekete halál. A pestis. Felütötte a fejét. Azt gondoltuk, az orvostudomány mindent megold, és olyan boldog lesz az ember, egy gondtalan, betegség nélküli, egészséges életet élünk. Hát minek nekünk az Isten? Ez a 19. századnak a nagy optimizmusa. És kiderül, testvéreim, most a 20. századra, amikor a tudomány már egy tudományágon belül is ágakra és alágakra és alágak alágaira bomlott, amikor már a töredékrész töredékét is mikroszkóp alá lehet tenni, hogy mennyi mindent nem tudunk. Mennyi mindent nem tudunk az emberi testről. Génekről. Mi miért működik, és úgy működik, ahogy működik. Társadalomtudományok eljutottak most már oda, azt gondolták, hogy tökéletesen ismerjük az embert a felvilágosodásnak a nagy eszméjében. Aztán eljutottunk oda, hogy hát nem ismerünk, annyi mindent nem ismerünk, egy családon belüli viszonyulásokat nem tudjuk kitapogatni. Miért úgy működik valami, ahogy működik? Könyvek és tanulmányok, kötetek sorozata születik meg, és nem tudunk majdnem semmit. Azaz lassan eljön a felismerés, hogy tudunk már valamit, hogy ama valaki nélkül mi olyan töredékesek vagyunk. Az Isten nélkül sok minden körülvesz bennünket, csak éppen nem tudjuk, hogy miért. És mi ebben nekünk a részünk? Valaki nélkül, Isten nélkül nem áll össze a világ, hanem darabjaira hullik, és ágúr is eljut addig. Az Istennek teljes beszéde igen tiszta, és meredék a hozzá menekülőknek. És éppen ezért két dolgot kér az Istentől ágúr. Az egyik az, hogy óvja meg őt az Isten a hiába való és hazug beszédtől. A másik pedig, hogy ne legyen se szegény, se gazdag. Két furcsa kérés mondhatnánk az ember életében. Ha az ember kérhetne, lehet, hogy sokan mást kérnének, és másféleképpen. De ágúr elsőnek a szó hitelességét kéri az Istentől az ő életében. A szó hitelességét. Mert a szó, testvéreim, az nem akarat kérdése, hanem a szó az a természetnek a kérdése. A Heidelbergi Káténk olyan gyönyörűen beszél róla. Azt mondja, hogy az ember nem azt teszi, amit akar, hanem azt, amit az a természet diktál benne, amelyik elszakadt az Istentől. És akkor nyugodjunk bele, hogy ilyen a természetem, és aztán nekem nincs mit tennem. És azt mondja pontosan a Heidelbergi Kátén, nem, hanem az Isten szent lelkének hatalma van, hogy újjászüljön arra, hogy ne azt mondd, ami a természetedből fakadna, hanem azt, amit az Isten szent lelke munkál benned. Mert az Isten szent lelkének hatalma van, hogy újjászülje az embert. Mert az ember nem azt teszi, amit akar. Nem azt mondja, amit akar. Mert nagyon sokszor a saját természetének és testvérei nagyon sokszor a körülményeknek van alávetve a szó. Gondoljatok csak bele, hányszor van, hogy az ember gyávaságból hazudik. Még a legszűkebb körökben is. Családban nagyon sokszor előtt. Gyáva megmondani az igazságot a másiknak, és a szeretet nevében hazudik. Máskor érdekből. De a szó az gonosz marad. Azt mondja ágúr, add meg, Uram, hogy ne hazudjak, legyen tiszta az én beszédem. Van, amikor félelemből. Vagy őszintén van, amikor érvényesülési lehetőségből. Az ember hazudik. Nem tiszta a szó. Milyen fontos. Uram, azt add meg nekem, hogy ameddig élek, ugye még a hátralévő életemben a szavaimnak legyen tartalma. Legyen hiteles az a szó, amit kimondok. Nem baj, hogy nem most. Most azt gondolják, hogy nem igaz. De Uram, én tudom, hogy igaz. És ezért mondom ki ezt a szót, ha fáj is. Mert nem akarok hazudni előtted. Előtted nem akarok hazudni. Tudjátok, testvéreim, milyen fontos a szónak a hitelessége? Olyan korban élünk, amikor hát az egyik legnagyobb kincsünk, a hiánya, a hiteles szó. Ezért emberek távolodnak el nagyon sok mindentől, mert nincs meg a hiteles szó, még ott sincs meg nagyon sokszor, ahol várnánk. De nem kell félni, nyugodtan meg kell várni. Elmondom, testvéreim, több mint negyed százados lelkészi tapasztalatra hagyatkozva, hogy nyugodtan lehet mondani az igaz szót, és lehet képviselni, lehet, hogy évek kellenek, egyszer kiderül. Hogy annak fedezete volt, amiért az ember kiállt és igazságot mondott. És fel kell ezt vállalni, hogy legyen a szónak fedezete. Uram, azt add meg nekem, mondja Ágúr, hogy ne legyen az én szavam hazugság életem hátralévő részében. Mert a te szavad igaz, és egyedül csak a te szavad igaz. De ha legyek egy kicsit én is hasonló ahhoz, amit a te szavad képvisel. A másik pedig, amit kér Ágúr, a szegénységet vagy gazdagságot ne adj nekem, táplálj engem hozzám illő eledellel, hogy megelégedvén meg ne tagadjalak, és azt nem mondjam, kicsoda az Úr, se pedig megszegényedvén ne lopjak, és gonoszul ne éljek az én Istenem nevével. Józan mértékletesség és anyagi függetlenség, amit Ágúr másodszor kér. Nem jó a szegénység sem, hiszen az ember hazugságra kényszerül, és a hazugsággal ugye már szégyent hoz az Isten nevére. Nem jó az. Tényleg nem jó a szegénység. Kiszolgáltatottá tesz, ezt Ágúr is elismeri. És ezért lehet a szegénységben tartottakat manipulálni. De azt mondja, hogy ne adj nekem olyan gazdagságot sem, amely felfúvalkodottá tesz arra, hogy én elfeledkezzem te rólad. Az anyagi természetű gazdagság vagy szegénység, testvéreim, bizony, mint két véglet, embereket elvisz ebbe vagy amabba a helyzetbe. Azt is mondhatnám, hogy függővé tesz embereket ilyen vagy olyan módon. Nos, ezért fontos az Isten szavának az igazsága az embernek az életében. Mert abban méretik meg, az Isten szavában méretik meg, hogy mi a szükség és mi az elég. És ez a két fontos dolog az ember életében. Hogy mi az, ami az életemben lefedi a szükségeimet az anyagiakban, és mi az, amikor már elég? Amin túl már hiába van, mert nem tudom élvezni. Értelmetlenné válik a létben. De tudjátok, amikor ez lelki vonatkozásban jelenik meg az embereknek az életében, és legtöbbször a mai időben így jelenik meg, ez a hiány nem csak, hogy elégedetlenné tesz, hanem elszakít az Istentől, és elszakítja az embert önmaga valóságos megértésétől. Aki ezt nem tanulja meg, az a mértéktől függetlenül elégedetlen ember lesz. Hiszen a gazdagság soha nem lesz neki elég, mert mindig többet szeretne. A szegénység pedig olyan állapot lesz, amelyben mindig az a vágy van benne, hogy több legyen, hiába van neki elég. Nagyon sokan ma így élnek. Hogyha valósan nézzük meg, elég, ami van, de belül egy szegénységi inger és tudat van, hogy nekem ez nem elég. És ettől kezdve az ember elkerül messze az Istentől, és nem tölti be Istennek igazsága az életét. Hiszen a szegénység, miként a gazdagság viszonylagos, testvéreim, az ember életében. Van, aki a kevéssel is beéri, boldog és megelégedett, és van, akinek a mérhetetlenül sok is elégedetlenségként ott van az élet. Egyetlen tiszta beszédet ismertem, mondja Ágúr, és ez az Isteni volt. Testvéreim, az Isten ezt mondta ma nektek, Vigyétek haza, és tegyétek mérlegre a szót, amelyet kimondtok életetek hátralévő részében, illetve a beszédet, hogy annak legyen fedezete. És tegyétek mérlegre azt az életérzést, hogy ti hol is vagytok a szegénységben és a gazdagságban. És talán, ha úgy érzitek, adjátok hálát az Istennek. Amen. Urunk, tiszta a te szavad. Ágúr eljutott addig, hogy egyedül csak a te szavad tiszta. És talán mi is eljutottunk ebben a világban lassan-lassan ennek a felismeréséig. Immár csak a te szavad maradt tiszta ebben a világban. Ezért is vágyunk erre a szóra, amely megsimogat, átölel, amelyik még kimeri mondani azt, amit mi már rég félünk kimondani, pedig a szívünk mélyén érezzük, hogy úgy van az. Köszönjük, hogy ilyen gazdagon látogattál ma is minket. Régi példabeszédből nem csak új példabeszédet, hanem új életlehetőséget is kínáltál nekünk. Nem abban, hogy mától kezdve majd minden megváltozik, hanem abban, hogy fiadban Jézus Krisztusban lehetősége van egy új kezdetnek minden embernek az életében. Ezért imádkozunk te hozzád, hogy akikhez eljut az igének ez a mélysége, az életük egyre inkább amaz igazságban zajoljon a hétköznapokban, ami ma szólt hozzánk. Imádkozunk azokért is, akik nincsenek itt. Imádkozunk ezért az országért és ennek a közbeszédéért, hogy tisztább legyen és hitelesebb, hogy visszatérjen a bizalom, amely lassan-lassan elvesz. Hisszük, hogy hatalmad nagyobb annál, mint amit mi most el tudunk képzelni. Imádkozunk emberekért, azokért, akik csúnya szavakat mondanak ki, hogy megtapasztalják nem csak a szép szónak a gyönyörűségét, hanem annak áldását is. Imádkozunk azért, hogy megmaradhassunk és megújulhassunk a te népedként, most és minden időben. Így áld meg előttünk lévő ünnepeinket, emlékezéseinket, veled való közösségeinket. Fogadd el, amit magunkért és mieinkért most elé teszünk, fiadért a Jézus Krisztusért. Amen.